Pécsről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Nekit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz, szűz Mária, alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Egyházi híreink következnek. Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 16:30 vonulnak be a Sixtus kápolnába, ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt két szavazási kört tartanak, ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30 szavaznak, valamint este 7 óra körül. Ma a pápa választó bíborosok a Vatikánban töltött első éjszaka után közös imával és a Szent Márta házban 7:30 fogyasztható reggelivel kezdték a konklávé napját. Az utolsó pillanatig lehetőségük van az egymás közötti egyeztetésre. A 80 évesnél fiatalabb pápa választására jogosult 135 bíborosból 133 van a pápai államban. a spanyol Antonio Cañizares és a kenyai John Jue betegség miatt lemondta a részvételt. A sikeres választáshoz szükséges kétharmados többséget tehát 89 voks adja meg. A bíborosok gyalogosan mennek át a Szent Péter Bazilikában ma 10 órakor kezdődő szentmisére, amelyet a hagyomány szerint a megválasztandó pápáért mutat be a bíborosi testület dékánja Giovanni Battista Re bíboros. Délután autóbusz viszi át őket az apostoli palotákhoz. 4:30-ra kell a Sixtus kápolnába együtt bevonulniuk. A Sixtus kápolna ajtaját a legfiatalabb pápa választó, az ukrán származású Michaela Bicok melbourne-i püspök zárja le. Az első feladatok között szerepel a szavazat ellenőrzők és a jegyzőkönyvvezetők kisorsolása. A Vatikán felvételeket adott ki arról a 133 egyenként megszámozott gömbről, amelyek mindegyike egy-egy bíboros nevéhez párosul. Ezek sorsolásával választják ki a szavazást felügyelő testület tagjait. Nyilvánosságra került a bíborosok szavazási sorrendje is. Az első Pietro Parolin lesz. Erdő Péter tizedikként adja le voksát a különböző forduló. Németh László a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke, akit tavaly decemberben kreáltak bíborossá, a sorban 101-ként voksol. Európát 54, Ázsiát 21, Afrikát 17, Közép- és Dél-Amerikát 21, Észak-Amerikát 21, Óceániát 4 bíboros képviseli. Első ízben vesznek részt a pápa választáson a következő országok bíborosai: Haiti, Zöldfoki Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság, Pápua Új-Guinea, Malajzia, Svédország, Luxemburg, Kelet-Timor, Szingapur, Paraguay, Dél-Szudán, valamint Szerbia képviseletében Németh László. A legfiatalabb a 45 éves ukrán származású, ausztrál Michaela Bicok, az ukrán-görög-katolikus egyház Melbourne-i Szent Péter és Pál egyházmegyéjének püspöke, míg a legidősebb a 79 esztendős spanyol Carlos Osoro Sierra bíboros. Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztőjét kérdezzük, aki a Vatikánban tartózkodik. István, ma kezdődik el a konklávé, valószínűleg, nem tudom, jól mondom-e, jól gondoljuk-e, hogy ma még nem lesz meg az új pápának a személye. Milyen a hangulat jelenleg a Vatikánban? Szerinted mikorra várható, hogy lesz új pápánk?
Kiváló a hangulat. Mindenki a pápa választásról beszél. Tegnap előtt is, akár a Szent Péter téren, akár a közeli kávézóban lehetett találkozni választó bíborosokkal. Tegnap este is például, amikor leültünk vacsorázni, szomszédos asztalhoz leült két argentin választó bíboros, mosolyogta, köszöntem nekik. Újságírók ülnek a másik asztalnál, tehát most mindenki kvázi pápa választási lázban ég.
Mikorra várható, hogy megválasztják a pápa személyét? Ugye ma egy forduló lesz?
Pontosan, ma délután lesz az első forduló, és a 7 óra magasságában várható az első füstjelzés. Hogy pontosan mikor a választják, meg ezt nem tudhatjuk. Statisztikánk van rá, hogyha megnézzük a 20. század és a 21. század pápáit, akkor azt mondhatjuk, hogy átlagosan 3 nap alatt választották meg. Ha a legutóbbi 4 pápára tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2 nap alatt választották meg átlagosan. Ha még jobban szűkítjük a kört 16. Benedekre és Ferenc pápára, akkor itt 24 óra alatt megvoltak, tehát a 2. nap.
Ma tehát akkor egy forduló lesz, holnap után mi várható, akkor hány forduló lesz?
Holnap után, és a úgymond a 4. nap lesz egy délelőtt és egy délután időszak, és mindegyiken 2-szer lehet szavazni. Ha ezen a 4 napon, az a szombat estig nem születik döntés, akkor vasárnap egy pihenőnap következik, azt követően pedig még 7-szer 3 szavazati fordulója.
Tudjuk, hogy Erdő Péter bíboros prímás és pápa választó bíboros, ő is lehet pápa, mivel pápa választó bíboros, de mégis milyen hangok terjednek a Vatikánban? Van-e úgymond befutó, ki a befutó, kiről beszélnek a legtöbbet?
Kifejezetten befutó jelöltről nem hallottam. Ugye azok a nevek forognak itt a Vatikánban, a Vatikán alatt értem a környező kávézókat, teret, tehát akik eddig is a sajtó és a figyelem középpontjában voltak, akár azért, mert közelebb voltak Ferenc pápához, akár azért, mert dikasztériumot vezettek, akár azért, mert akár egy bizonyos kérdésben határozott a véleményük van, vagy akár azért, mert egy olyan dolgot tettek, ami miatt akár pozitíve a hívek és az egyház figyelemének a középpontjába kerültek. De hogyha második János Pál és Ferenc pápa megválasztására gondolunk, ők abszolút nem voltak az esélyesek között, és nem is forgott a nevük.
Erdő Péter bíboros úr a reményről nyilatkozott tegnap az Esztergom Budapesti Főegyházmegye kardinális csatornájának. Ebből egy pár gondolatot, ha idéznél, ugye a remény azért is időszerű, mert most a remény szent évében vagyunk.
Igen, a bíboros, hogyha megfogalmazta tegnap, mielőtt beköltözött a Szent Márta házba, hogy a remény szent évében vagyunk, és nagyon nehéz ezt a reményt közelvinni az emberekhez, hiszen a mai világ egyfajta apátia ateizmusától szenved, tehát már nem egy harcos istentagadás van a környezetünkben, hanem egy ilyen beletörődés, nem törődömség, és hát ebben a helyzetben fogalmaztam az a bíboros atya a reményét, hogy az új pápának sikerül közelebb vinni az egyházhoz és a világhoz és Krisztusnak az üzenetét.
A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávi előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom Budapesti Főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van. Most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette. Ferenc pápa adta ki a szent év jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. A bíborosok a konklávi előtti 12. és egyben utolsó általános ülése tegnap a megszokott rendszerint imával kezdődött. 173 bíboros volt jelen, köztük 130 választó. 26 felszólalás volt a legkülönbözőbb témákról. A fő témák között volt annak tudatosítása, hogy a Ferenc pápa által szorgalmazott reformok közül sok van, amelyet tovább kell vinni. A visszaélések elleni küzdelem, a gazdasági átláthatóság, a kúria átszervezése, a szinodalitás, a béke iránti elkötelezettség és a teremtett világvédelme. Milyen érezhető az egyház sokak által osztott elkötelezettsége ezeken a területeken? A beszélgetés központi témája a kommunió, a közösség volt, amelyet, mint az új pápa alapvető hivatását jelöltek meg. Egy olyan pápa képét vázolták fel, aki pásztor, az emberiesség mestere, aki képes magára venni az egyház, mint irgalmas szamaritánus arcát, aki közel áll az emberiség szükségleteihez és sebeihez. A háborúk, az erőszak és az erős polarizáció által jellemzett időkben erősen érezhető az igény egy olyan lelki vezető iránt, aki irgalmasságot, szinodalitást és reményt nyújt. A katolikus egyház bíborosai a konklávi előtti napon május 6-án közleményt adtak ki, amelyben tartós fegyverszünetre és a béke útjának keresésére hívnak ott, ahol konfliktusok zajlanak. Mi a Szent Római Egyház bíborosai, akik a konklávé kezdete előtt az általános üléseken összegyűlünk, sajnálattal látjuk, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában, Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén, sőt fokozódtak a támadások, különösen a polgári lakosság ellen. Szívből jövő felhívást intézünk minden érintett félhez, hogy mielőbb érjék el a tartós tűzszünetet és tárgyaljanak, előfeltételek és további késedelem nélkül, az érintett népek és az egész világ által oly régóta vágyott békéről. Arra hívunk minden hívő embert, hogy még erőteljesebben könyörögjenek az Úrhoz az igazságos és tartós békéért. A mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül május 24-én. Csatlakozva a 2025-ös reményzarándokai szent év eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a reményzarándokai. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek, bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az Istennek elkötelezett, az ő ügyéért fáradó ember életében komoly próbatételt jelent az üldöztetés. A jó szándék, a nemes cselekedetek visszájukra fordulnak, jutalmuk a gúny, a megvetés, a rossz indulat, erőszak. De hát miért? Miért engedi Isten, hogy művét tönkretegyék, szolgáit megalázzák? Ez a kérdésfelvetés arra utal, hogy még mindig nagyon emberi módon gondolkodunk Istenről. Azt hisszük, mi jobban meg tudnánk védeni az ő ügyét, ha a helyében lennénk. Hiszen eddig úgy képzeltük, ha Isten a mi oldalunkon áll, senki sem árthat nekünk, ügyét diadalra visszük. Igen ám, de Isten nem így gondolkodik. Miközben egy percig sem mond le arról, hogy akaratát véghez vigye, tiszteletben tartja teremtményei szabadságát, és hagyja, hogy szembeforduljanak akaratával, s azt, hogy üldözzék híveit. Rajtunk áll, hogy ilyen körülmények között is kitartunk-e mellette, s továbbra is közreműködünk-e tervének megvalósulásában. Így tettek a jeruzsálemi hívek, akik, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot. Jézus megdicsőülése és a Szentlélek elküldése után már nem úgy szélednek el, mint az apostolok nagypénteken, félve és csalódottan. Nem esnek kétségbe egy pillanatra sem, hanem felismerik az új feladatot és lehetőséget, s az eddig belterjes egyház most missziós egyházzá alakul. A meg nem értés, rossz indulat, amely időként ér bennünket, nem kell, hogy elkeserítsen, kedvünket szegje. De az sem volna jó, ha hamis öntudatot keltene bennünk, hogy sértődöttségünkbe zárkózva játsszuk el a mártírt, hanem Isten akaratának jobb megismerésére kell, hogy ösztönözzön. Jézus Krisztus a gyűlölet eláradásának órájában adta szeretetének legnagyobb jelét. A rázúduló rossz indulatot ismét csak visszájára fordította, hogy ahol eláradt a bűn, ott túláradjon a kegyelem. Ez Isten ügye győzelmének titka. Amit Jézus az utolsó vacsorán a kereszt árnyékában tett, azzal a bűnbocsánat forrását nyitotta meg. Ebből a forrásból született meg az egyház és a szentségek, s ez a forrás akar feltörni benned is, hogy minden körülmények között, akár üldöztetés szenvedve is, részt vegyél Isten üdvözítő tervének megvalósításában.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna, mal večný život. Ježiš povedá zástupom: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Nesom letrajos komáro, pendaszo Jézus. Kon mandeavel, majbut nabokhajvel, hajkonande mande patyal, cikana citrusájvel. Ba pendem keabad dikhen, haj sanapatyan. Szogodi szomange delodad mandeavel. Hajkon mandeavel kodoles napizdav mandar. Ke nanda kodi huile tele anda orrajo, ke murivója tekerav, ba kodoleski kon bisádas man. Kodoleske kon man bisádas, kodi leski vója ke anda kodo so mandas, kancsite nachasajvav, ba oprete zsúvingi száravles lesz, po paluno gyesz. Kade muredadeske kodi leski vója, ke szakon kon dikhelle sáves, haj patyalandeleste, punei lumate trail, haj oprete zsúvingi szárav lesz, po paluno gyesz.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Johannes. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die es mir gegeben hat, zugrunden gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Gizella királyné özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság család életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a család élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének. A törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik bajor herceg, édesanyja Gizella burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje oldalán, mint valamelyik bajor zárdában apáca. Így lett aztán Szent István mellett erős hitű hittérítőnk. Magyar földön Gizella azok mellé a nagy európai nők mellé sorakozott, akik mindenüket latba vetve előmozdították Európa keresztényétételét. A kor szokása szerint ő sem lakott egy városban a királlyal. Városa Veszprém volt, gyóntatója pedig a város püspöke, s ettől fogva minden magyar királyné gyóntatója, valamint koronázó főpapja lett Veszprém püspöke. Szent Istvánnak második Szilveszter pápa küldött koronát, Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg, székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi fölszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázó palás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt. Munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a Jóisten még pici korukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot, ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedőkről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk, a vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegy napjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. Két év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a magyarországi püspöki kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt,
hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Délidőben.
Sok szeretettel köszöntjük Gizella nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e név eredetét. A Gizella ófél német eredetű név jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány. Legismertebb viselőjének Szent István király feleségének boldoggá avatása idején 1911-ben és általában a 20. század első felében gyakori név volt. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó szétfoszlott már, magányos tárgyak az elhagyott színpadon, fölborult székek és kalok homály, a lábunk alatt. Ki mondja meg, talaimból mennyi maradt? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon. Thank you.
készül a nyár, ködög lusta fellege szám, hűvösebb az éjszaka már, vigyázz rám. Ugye holnap útra kelünk, zsebre vágjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámak leszünk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, s hogy mi legyen, majd dönteni kell, vigyázz rám. Most is annyira szép, szerelemmel nézelenék, nevetésed éppen elég, vigyázz rám. Összekötve ott van a zsák, benne mind a nyári ruhák, nem emlékszik senki se ránk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám.
Kalendárium. Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1776-ban megszületett Berzsenyi Dániel költő, táblaíró, a Niklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. 1827-ben megszületett Vajda János, költő, publicista, az első szimbolista. Ady Endre szent elődjének tekintette. A Pest megyei Válközségben nőtt fel, ahol édesapja uradalmi erdész volt. 1839 és 1843 között a székesfehérvári ciszterceit a gimnáziumba járt, majd Pesten tanult, de egyetemet nem végzett. Első verse 1844-ben jelent meg az Életképekben. 1845-ben Petőfi Sándorhoz hasonlóan vándorszínésznek állt. 1846-tól egyik főherceg Alcsúti mintauradalmában gazdatiszti gyakornokként dolgozott. 1847-ben Pesten a Gazdasági Egyesületben lett hivatalnok. Ekkor már rendszeresen megjelentek versei az Életképekben és a Pesti Divatlapban. Petőfi baráti köréhez csatlakozott, korai versein még Petőfi népiességének és romantikájának hatása érződik. 1848-ban katonának jelentkezett. A szabadságharc bukása után a császári hadseregbe sorozták közlegénynek. Miután hazatért, 1850-től Kiskunhalason és Budán dolgozott a földbecslő hivatalban. Reménytelenül szerelmes lett házigazdája lányába, Kratochwil Georginába, aki azonban tudomást sem vett róla. Ez a szerelem ihlette a Gina verseket. 1855-től újságíróként dolgozott, a Nővilág, a Csatár, majd a Magyar Sajtó szerkesztője volt. Elsősorban a polgári haladást képviselte publicisztikájában, 1861-ben álnév alatt adott ki röpiratokat, amelyben sürgette a polgári átalakulást, és ennek érdekében támogatta az Ausztriával való mielőbbi kiegyezést. Nézeteiért a 48-as elvek árulójának kiáltották ki, és kiközösítették. El kellett hagynia az országot, pártfogói csak egy jelentéktelen állást tudtak neki szerezni a bécsi kancelláriai sajtóirodán. 1866-ban tért vissza Pestre, 1867-ben a Kossuth Párti Magyar Újságnál, 1870-től haláláig a Kisfaludi Társaság munkatársa volt. 1840-ben megszületett Piotr Iljics Csajkovszkij, orosz zeneszerző, a zenetörténelem egyik legismertebb alakja. Akkori időszámítás szerint születési dátuma április 25-e. Műveiben egyesítette az orosz népzene hagyományait az olasz, francia és német romantikus zene elemeivel. Különösen a szimfóniái személyes érzéseinek, tapasztalatainak zenei megfogalmazásai. Az emberi érzések széles skáláján kívül Oroszország társadalmi helyzetét is ábrázolja Alexander Puskin költeményeire írt 1879-es Anyegin és 1890-es Pikdáma című operáiban. Balettjeivel a szimfonikus balett műfaját teremtette meg. Számos hegedű és zongora versenyművet is komponált. Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerrel koncertezett, amelyhez hozzájárult az is, hogy maga vezényelte műveit. Balettjei például a Hattyúktava, a Csipkerózsika és a Diótörő. 1886-ban megszületett ifjabb Ribár István fizikus, az ötvösféle torzós inga továbbfejlesztője. A Pesti Tudományegyetemen szerzett fizika-matematika szakos tanári oklevelet 1909-ben. Az általa modernizált inga, az Auerbach inga az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagy díjat kapott. A kisméretű, könnyen kezelhető torziós inga elterjedt a két világháború között. Ötvös Lorán tanítványa, a Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja, a Magyar Tudományos Akadémia geofizikai főbizottságának tagja volt. 1891-ben megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbe hozták, 1949-ben államosították. A fővárosi nagy cirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. 1911-ben Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, amely több mint 400 méter hosszan fut a kikötő alatt. Hamburg város Sankt Pauli nevű városrészét az Elba-Norderelbe nevű folyóága alatt köti össze a Steinwerdi kikötővel. A két csőből álló alagút 2003 óta műemléki védelem alá esik. Az északi parton álló patina zöld tetejű fogadóépület Hamburg város egyik jelképe. A földfelszín alatt 24 méterrel és a folyó meder alatt 3 méterrel két egymással párhuzamos alagút fut. Tetejük az Elba átlagos dagályidei vízszintje alatt 12 méteres mélységben fekszik. Az alagút falában halakat, rákokat és tengeri élőlényeket ábrázoló majolika táblák láthatóak. Eleinte évente mintegy 20 millió rakodó és hajógyári munkás kelt át, mára nagyjából 500 000 ember közlekedik itt. Az alagút megnyitása óta a gyalogosok és a kerékpárosok ingyenesen kelhetnek át. A motoros gépjárművek hétköznapokon reggel 5 óra 30 és 20 óra között hajthatnak át az Elba alatt. 2000 óta minden évben megrendezik az úgynevezett Elba alagút maratont, amely során 48 kört kell futni az alagúton át a két part között. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
At 17 we fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife, forever blind. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady.
gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. And imagine that this love is through. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we've made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so, so hot, lady. Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa. Shelter, baby, gotta run for shade. It's too hot, it's so, so hot, baby. Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm.
Could you leave me out?
was strong for so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something.
Kedves hallgatóink,